Kedves hallgatóink, idén 25 éves a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület. A civil szervezet 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében segítse a katasztrófa védelmi munkát. Felkérésre más civil szervezetekkel és állami szervekkel együttműködve az ország bármely pontján, illetve határainkon túl is tevékenykednek. Tagjaik alpinista, búvár, vízimentő, egészségügyi, önkéntes tűzoltó képesítéssel rendelkeznek. Az elmúlt években részt vettek a térséget érintő természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában. Dolgoztak a Tiszát, a Szamost, a Bodrogot, a Sajót és a Bódvát érintő árvizeknél, valamint a Dunai árvíznél. Tevékenykedtek jégeső szélvihar okozta károknál, a rendkívüli hóesés okozta problémák felszámolásánál. Rendszeresen segítenek eltűnt személyek keresésében, vízi balesetek áldozatainak felkutatásában. Az állatvédő egyesületek felkérésére végeztek állatmentéseket is. Külföldön többek között dolgoztak földrengéseknél, a cunami áldozatainál az Egyesült Államokban a Katrina hurrikán után. Vincellér Tiborral, az egyesület elnökével készült interjúnkat hallhatják. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Idén 25 éves az egyesület. Milyen mérföldköveket tudna ebből a óriási időintervallumból kiemelni, amelyre nagyon büszke, milyen mozzanatok voltak, ahol tovább fejlődött az egyesület?
Az első néhány év, amikor létrejött az egyesület, az egy nagyon lelkes pár év volt, és akkor nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítani tűzoltósággal, polgári védelemmel, illetve például a Magyar Speciális Mentők Egyesületével. Ezek után ezt sikerült még tovább fokozni, illetve újabb kapcsolatokat kiépíteni, de igazából, tehát ez volt az első olyan mérföldkő, amit itt a megyében ki tudtunk alakítani, és ezután léptünk például a Baptista Szeretett Szolgálat irányába, akik megkerestek bennünket, és nagyon-nagyon sok olyan eseménynél lehettünk együtt velük, ami külföldi, illetve hazai országos szintű vagy nemzetközi szintű esemény volt.
Ugye nem csak Nyíregyházán ismerik önöket, hanem, hogy ön is mondta már, országos, nemzetközi szinten is. Hol látják ezt az elismerést, amely szinte visszaköszön rendszeresen önökhöz?
Nagyon nehéz ez, hogy elismerés, mert soha nem vártunk el elismerést azért a munkáját, amit kaptunk, de igazából az, amikor valakin segítünk úgy, hogy visszaadjuk a családtagját, aki belefulladt valamelyik vízbe, nem várunk el elismerést. Ezek nekünk úgy jönnek, hogy mi szeretünk segíteni, nekünk jó az az érzés, hogy tudtunk segíteni egy olyan családon, viharkárok után lehet, hogy nincsenek is otthon azok, akiken tudunk segíteni, például egy-egy eltűnt személykeresésnél, ott kapunk azért egy-egy köszönetet, vagy árvíznél. Természetesen, tehát hogy ezek megvannak. Országos szinten is kaptunk már elismeréseket, van, aki ugye kiteszi a falra, és büszke rá, van, aki nem foglalkozik ilyenekkel. Az az elismerés, hogy az állampolgárok részéről, hogy még mindig itt tudunk lenni, hiszen kapunk támogatásokat.
Legyen kedves, akkor nézzük meg az elmúlt 25 évből egy néhány nagyon ismert és híres mentését, amelyre nagyon büszke és nagyon nagy feladat és nagy munka volt.
Nehéz így válogatni, mert nagyon sok esemény volt. Tehát hazai dolgokban, és igazából nem is nagyon szeretnék válogatni, kiemelni egyet, mert nem tudok. Tehát a Dunai árvíz, a Tiszai árvizek, a Bodrogon, a Hernádon lévő árvizeknél, szinte mindegyiknél ott voltunk. 99-ben ott voltunk már viharkárnál, ami hasonló volt, mint ami már most Szabolcs megyét is nevükét szokta érinteni, csak a Balatonnál 99-ben ott voltunk. Tehát, hogy olyan helyeken voltunk, hogy tényleg tetőt fóliázunk, hogyha szükség van rá, vízből mentünk. Nagyon sok hazai eseménynél vagyunk jelen, ami kicsinek tűnik a külföldiekhez képest, hiszen annak nagyobb a sajtó visszhangja. De hát ott voltunk a török földrengéseknél, tehát nem csak ennél, ami az elmúlt évben volt, hanem 99-ben ott voltunk már kettő török földrengésnél, de egyébként hurrikánoknál, hurrikán utáni kárfelszámolásnál jelen voltunk a Baptista Szeretett Szolgálattal. Voltak tagjaink Sri Lankán, tehát nagyon sok olyan helyen, ami híressé vált, amire emlékeznek még az emberek, de azért én mindig azt mondom, hogy mi azért jöttünk létre, hogy itt segítsünk, itt próbáljunk meg tudnánk segíteni, amennyi időnk van, hiszen mindannyian dolgozunk, mi ezt önkéntesen végezzük, tehát ezt a saját szabadidőnk terhére végezzük ezt a karitatív tevékenységet.
Ahogy mondta az előbb, emberek mentésénél és emberek eltűnésénél is nagyon sokat segítettek. Önök hogyan látnak munkához, hogyha kapnak egy helyet, egy riasztást, hogy egy embert kell keresniük, milyen területekre hívják önöket ilyenkor?
Gyakorlatilag mindenféle eltűnésnél voltunk már. Az első és legfontosabb az, hogy kapjunk valami információt, és nem elég az az információ, hogy eltűnt valaki. Tehát ott kell egy helyszín, kell az, hogy merre induljunk el, hogyha úgy ítéljük meg, akkor szólunk más csapatoknak is, van már egy kialakult kör néhány csapattal, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, szólunk nekik, mert hát természetesen az emberi élet azért amennyire lehet, igyekszünk azt megóvni, persze nem mindig tudunk segíteni, mert nem mindenkin lehet segíteni, de azért igyekszünk pontos információt, hiszen a mentő csapatból kevés van, és az ő energiáját és a stresszépségét mindig figyelembe kell venni, hogy hogyan kezdjünk hozzá egy munkához, hogyan kezdjünk neki, és ezek alapján, az információk alapján állítjuk össze a csapatot.
Egy ember eltűnésénél sokat jelent az idő. Önök mennyire sietnek ilyenkor, és mennyire figyelnek oda a saját testi épségükre?
Az, hogy mennyire sietünk, ez, ahogy az előbb is említettem, mindenkinek van főállású munkahelye. Tehát ha valaki el tud jönni a munkahelyéről, akkor gyorsabban, ha nem tud eljönni, akkor miután végzett, ezután tudunk csak nekiindulni és elkezdeni keresni. Egyébként Magyarországon ez úgy működik, hogy nem minden esetben szólnak azonnal, hiszen vannak olyan befolyásoló tényezők, ami a hivatalos állami szervek joga, jogköre elindítani egy folyamatot. Mi nagyon sokszor sajnos csak később kapunk már erről tudomást, amikor már valahol megáll a hivatalos állami szerveknek a tudománya, és segítséget kérnek, vagy pedig időnként van olyan is, hogy a család kér segítséget, ami egy picivel gyorsabbá teszi időnként az, hogy mi odaérjünk.
Ilyenkor, hogyha ott vannak a mentés helyszínén, akkor hogyan osztják be az erők, az energiát és a odafigyelésüket?
Azt is figyelembe szoktuk venni, hogy kiről van szó. Tehát, hogyha gyerekről, akkor általában amilyen gyorsan csak lehet tudunk menni, vagy amilyen gyorsan csak lehet, megyünk. Ha idősebbről van szó, ahogy tudunk menni, hiszen egy felnőtt ember azért jobban ellátja magát, jobban tud tájékozódni. Persze nem biztos, hogy épp egészséges emberről van szó, mert lehet, hogy beteg, de amennyire a lehetőségünk. Na most onnantól kezdve, ugye mindig aki első körben el tud indulni, ő kimegy, tájékozódik, adatokat gyűjt, és a később érkezőket, tehát itt akkor tudunk több lépcsőben is érkezni, ugye mindenki, ahogy szabad ideje van, és akkor a többieknek tud segíteni, illetve tud útmutatást adni, hogy milyen irányba kell keresni.
A csapatáról keveset hallottunk, annyit most már megtudtunk, hogy önkéntesekből áll, és ugye mindenki dolgozik mellette. Hányan vannak, és milyen területen tudnak segíteni?
Az egyesületnek 18 rendes tagja van, tehát ők azok, akik tagdíjat fizetnek, akik lehető legtöbb eseményen ott vannak, és vannak még önkénteseink, pártoló tagjaink, akik csak akkor jönnek el, hogyha tényleg valami kiemelten fontos esemény van. Így vagyunk összesen 24-en. Ami egyébként kevés, mert minden évben, amikor 40-en voltunk, akkor is körülbelül 5-6 ember tudott mozdulni azonnal. Most azért ez lecsökkent 2-3 főre. Azért a munkahely mindenkinek fontosabb a mai világban. Éppen ezért csak az, aki megteheti, aki ott tudja hagyni, hiszen mindenkinek van főállású munkahelye. Van, aki ipari alpinistaként dolgozik, hát ők most a kötélen lóg, nem biztos, hogy ott tudja hagyni a munkát. Vannak olyanok, akik más tevékenységgel, fakitermelésben dolgoznak, nem is biztos, hogy hallják a mobiltelefont, nem is biztos, hogy ott tudják hagyni. Tehát, hogy van, aki irodai munkát végez. Tehát ezt mindenki a saját szabadságának, a szabadidejének a terhére végzi, tehát így nehéz ezt megoldani, hogy tudjunk menni. A búvárok, akik dolgoznak arra, ugye eleve fel kell készülni, szabadidejüket kell áldozni, nem mindegy, hogy milyen eseményhez, milyen tapasztalattal rendelkező búvárt viszünk, vannak közöttünk mentőkutyások, ott a kutya felkészültsége, vizsgákkal rendelkező kutyákkal dolgozunk, ezen kívül vannak alpinisták, akik magasból, mélyből egy kúthoz, kútbe esett állatot vagy szemét kell kiemelni, hogyha pedig más egyéb műszaki mentés tevékenység van, akkor mindig az adott feladathoz megfelelően. Ugye most legutóbb, legtöbbször viharkárok vannak, vagy jégverések vannak, hát oda nem azt fogjuk elsősorban elhívni, aki fél a magasban, de rájuk is nagyon nagy szükség van. Tehát a csapatunk az úgy áll össze, hogy szinte minden területet le tudunk fedni, és vannak olyanok is, akik segítik a munkánkat azzal, hogy teát hoznak, vagy hát idézőjelben a logisztikát végzik, akik intézik nekünk az anyagot, illetve a saját ellátásunkról gondoskodnak.
Kiből lehet jó speciális mentő? Milyen tulajdonságoknak kell, hogy megfeleljen?
Akinek sok szabad ideje van, mert akkor az sok helyre tud menni, sokat fog tapasztalni, tehát ők azok, akikből az lehet, illetve hát kell hozzá egy elhivatottság is, mert azért a szabadidő az kevés, de hát hogyha anyagilag nem tudja megteremteni azt, hogy el tudjon menni, az úgy nehéz. Persze, tehát ez sem jelent problémát igazából, csak látjuk az évek során, hogy azért ez, amikor már család van, és ugye szűkösebb a büdzsé, akkor kevesebbet tud eljárni, hiszen mindenkinek van másodállása, harmadállása, akkor gyakorlatilag onnan nem tud pénzt szerezni. Éppen ezért is csökkent le a létszámunk. Tehát azért az elmúlt 25 év alatt körülbelül egy olyan 100 emberrel dolgoztunk már. És általában ezek voltak az okok, hogy elmentek tőlünk, mert család lett, gyerekek lettek, és a pénzt máshova kellett tenni, illetve hát a szabadidőt pedig mással kell eltölteni.
A következő 25 évre mit terveznek? Ugye most volt itt ebben az évben egy óriási jubileum. Hogyan építkeznek tovább majd, hiszen óriási dolgokat elértek már az elmúlt időszakban?
Elég kevés a fiatal közöttünk. A fiatalokat kevésbé érdekli, nehéz őket motiválni, az idősebbekkel pedig az a probléma, hogy kiöregszünk. Tehát nem fogunk tudni most már mindent megcsinálni, én magam részéről nem gondolkodom már 25 évben, tehát ez jövőre lesz 30 éve, hogy ezzel foglalkozom, és 25 éve ugye ebben az egyesületben, de nem tudok így tervezni 25 évre már. Én biztos, hogy nem.
Az elmúlt időszakra még kicsit kanyarodjunk vissza, hol sikerült nagyobb mentéseket végezniük nyáron, hol szokott lenni olyan baj, ahol segítségre van szükség?
Az időjárás az teljesen kiszámíthatatlan, azért elsősorban viharokra készülünk, ugye ez jól mutatja, hogy 2000-es években indultak ezek a viharos orkánszerű szelek, azóta ugye egyre több és egyre erősebbek vannak, ezen kívül azért a vízi balesetek, azok évről évre adnak munkát, nyárról nyárra. Ugye a vizek veszélyeire nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet, de mindig kevés, mert mindig szed, hát idézőjelben szed áldozatot a víz, de hát nem szedi, mert hogy az áldozat, aki áldozattá válik, gyakorlatilag ő önként sétál ebbe bele, és nem a víz. A víz az egy nagyon jó közeg, amit nagyon lehet élvezni, csak hát ugye van, aki átlép egy határt, amit nem kellett volna. De hát általában így történnek a balesetek. Úgyhogy ez a elsősorban a két legfontosabb dolog, amire a nyári időszakban szoktunk készülni.
Ugye itt a nyári időszakban a strandszezont és a úszást említettük, hogy ilyenkor nyáron, hogy egyre merészebbek az emberek, egyre jobban bemerészkednek olyan területen, ahol nem biztos, hogy ki van jelölve számukra a megfelelő fürdőzési hely.
Balesetek szinte mindig nem kijelölt helyen, illetve szabálytalan fürdőzés következtében történnek meg. Ezek gyakorlatilag olyan helyek, ahol nincs vízimentő, nincs úszómester. Vannak esetleg műtárgyak, víz alatti akadók, akadályok, és illetve ami itt a Felső-Tiszán nagyon jellemző, ezek a homokpadok. Ez nagyon jó fürdési lehetőség, játék lehetőség az, hogy egy homokpadon a 30 centis vízben gázolunk és labdázunk, csak ennek a homokpadnak egyszer csak vége van, ahol következik egy 3 vagy 5 méteres mélység egy méteren belül. És ezekről lelépve, ami úgy szoktuk mondani, hogy elkottyannak az emberek, lelépve nem tudja, hogy merre van a felle, hiszen az előbb még egy 30 centis vízben gázolt, és el sem tudják képzelni az emberek. Ez okozza egyébként a legtöbb problémát, illetve hát mindenhol mondják ugye az ittasságot, amikor bátrabbak vagyunk, erősebbek vagyunk mindenkitől. Tavaknál is időnként van ilyen, de ott azért a mi tavaink, amik itt vannak, viszonylag sekélyebbek, és azért ott hamarabb lehet segítséget adni. Mindenféleképpen elmondanám, hogy ha valaki bajba kerül, akkor furcsán hangzik, hogy őrizze meg a nyugalmát, de van ugye ez az alapszabály, hogy állj meg, lélegezz, gondolkodj, cselekedj. Tehát ezt, hogyha mindenki betartaná és nem esik pánikba, akkor nekünk sokkal kevesebbet kellene menni. Nehéz ezt megoldani egy olyan helyzetben, amikor valaki bajba kerül. Tehát ott a racionalitását elveszíti az ember. Kapaszkodik mindenbe, próbál mindenbe kapaszkodni, néha ugye rossz dologba, mert volt már olyan is, amikor a mentésre siető személyt is ki kellett vennünk utána a víz alól, hiszen mind a ketten belefulladtak. Tehát az a legfontosabb, hogyha valaki bajba kerül, kérjen segítséget, ha valaki segíteni akar, szintén kérjen segítséget, hogy ne egyedül menjen oda, illetve használjanak bármilyen eszköz, egy bot, egy vontatókötél, ruhadarab, hogy ne tudják egymást megfogni, illetve a fuldokló ne tudjon belekapaszkodni az emberbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne közvetlenül ne kezdjünk el birkózni a fuldoklóval, mert ő sokkal erősebb, még hogyha gyengébbnek is tűnik, de ők nem bálik is asszonyok abban a helyzetben, hanem ő az életéért küzd.
Hogyan lehet ilyenkor egy mentést, hogyha még önök nem értek oda, elkezdeni, és ahogy ön is mondta, megpróbálni megmenteni azt a szemét, aki éppen fordoklít, és ezeket a szabályokat hogyan lehet betartani, hogyha persze ilyen pánikhelyzetben nem tud mindenki reálisan gondolkodni?
Hát aki nem tud reálisan gondolkodni, az lehetőleg akkor ne segítsen. Tapasztaltunk ilyet is, ennek van egy óriási hátránya, hogy valaki bele fog fulladni a vízbe, viszont csak egy ember fog belefulladni. Tehát aki nem tud segíteni, az próbáljon meg segítséget kérni, és ezzel tud a legtöbbet segíteni. Hívja a környéken állókat, kiabáljon, hát ha valaki meghallja, és nagyon sokszor egyébként ez eredményre vezet. Nagyon sokszor van az, hogy az ő kiabálásával egy horgásznak, egy ott csónakázónak hívja fel a figyelmét arra, hogy itt baj van, és ezáltal megmentenek életet vagy életeket. Tehát ez a legeslegfontosabb. Sajnos egyébként a Tiszán már a tiszatúrázás már nem olyan mértékű, mint ami ezelőtt volt, hiszen a legtöbb mentést a túrázók hajtották végre. Mindig vízen vannak, általában azért tudnak úszni, ha nem tudnak úszni, akkor nem fog belemenni a vízbe, vagy mentőmellényt használ, de maga akik ott vannak, ők azért jobban ismerik a vizet, mint az, aki lehet, hogy most csak egy hétvégére ugrott le, vagy hétvégéből is csak egy napra ugrott le, és megmártózik a Tiszában például. Ő biztos, hogy nem tudja úgy végig gondolni, nem ismeri a veszélyeket, nem tudja, hogy mi történik. Hogyha ő próbálna meg segíteni, lehet, hogy ő is bajba kerülne. Nagyon fontos az, amikor egy-egy ilyen helyre valaki segítséget próbál adni, vagy egy-egy ilyen helyen segítséget próbál nyújtani, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mindig használjon valamilyen segédeszközt. Tehát legyen ott egy pléd, egy pokróc, bármi, amiben bele tud kapaszkodni, amivel ki lehet húzni.
Kedves hallgatóink, fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepli a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület. Vincellér Tibor elnökkel készült interjúnkat hallhatták, melyben az elmúlt negyed század főbb történéseit foglaltuk össze. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.